Játékosok elkezdik kicsit így a árnyék teniszszerűen javítani a technikájukat, hogy na vajon mit rontottak el, és elkezdik a csuklójukat kicsit jobban fölhúzni, vagy pedig a grippet egy kicsit máshogyan fogni, hogy na ez volt a baj, és hogy következőre ezt már ne így csinálják. Amiben elképzelhető, hogy van valamennyi igazság, de nagyon ritkán látom azt, hogy egy adott elrontott ütés után valaki elkezdi javítani a lábmunkáját. Na, hogy ezt így kellett volna, kicsit lejjebb kellett volna menni, egy picit jobban el kellett volna aprózni a lépéseket. Ilyenből keveset lehet látni, pedig az esetek nagy részében, főleg mondjuk amatőr szinten, innen kezdődnek a hibák, és innen gyökerezik igazából ki minden. Egyébként szerintem a jó lábmunkának nem feltétlen a gyorsaságról kell szólnia, hanem... Szia, üdvözöllek a Regen Tennis Podcast csatornáján, az én nevem Vörös György. Alig vártam már a mai adást, hogy megoszhassak néhány érdekes információt, már előre el is árulom a témát, lábmunkáról lesz szó. Viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, hogyha új vagy itt, akkor először is szeretnélek külön köszönteni, és örülök, hogy rátaláltál a csatornára. Hogyha esetleg visszatérő vagy, akkor pedig ezért szeretnék köszönetet mondani, hogy tényleg hétről hétre visszatérsz, és meghallgatod a különböző podcasteket. Na és mielőtt belecsapnánk a mai programba, szeretném még megemlíteni a Regen Online Tennis Akadémiát, ami egy interaktív program, szóval ha eddig még erről nem hallottál, akkor néhány mondatban kifejtem, hogy miről is van szó. Elsősorban amatőr és utánpótlás játékosok fejlesztik itt a tudásukat, és tényleg napról napra, hétről hétre bővül a tudásanyag, ami ide felkerül. Ez egy interaktív program, szóval vannak élő online meetingek is, ahol egyszerre többen becsatlakozunk a csapatból, kérdeztek, válaszolok, néha vannak meghívott vendégek is, akik szintén válaszolnak a kérdésekre, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és új irány, ami sokat segít a fejlődésben, mert olyan dolgokról van szó, amikről például edzésen nem biztos, hogy jut idő, és nem feltétlenül azért, mert mondjuk az edződ ne tudna ezekről a dolgokról, hanem valójában 60 percben nagyon nehéz besűríteni mondjuk egy elméleti oktatást is, hiszen a vége az lenne, hogy nem lenne szinte mozgás az edzésen. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy remek kiegészítője annak, hogyha te edzőhöz jársz. Ez nem jelenti azt, hogy onnantól nem lesz szükséged edzőre. Például az én magántanítványaim is hozzáférést kapnak az akadémiához, és tanulnak újat, mert egyszerűen tudom, hogy ezeket a dolgokat, ezek közül mindent nem tudnék elmagyarázni egy az egyben ott az edzéseken. Úgyhogy ha érdekesnek hangzik számodra ez a program, akkor elhelyeztem egy linket a leírásban, hogyha arra rákattintasz, akkor megtalálsz minden további információt. Emellett, hogyha tetszenek ezek a podcast adások, akkor a legjobb módja, hogy támogasd ezt a podcast csatornát, hogyha megosztod ismerőseiddel, teniszes barátaiddal, amiket itt hallasz, hogy ők is megtalálják a podcastet, és ők is igazából profitálni tudjanak ezekből a témákból. És akkor át is térünk a mai napra tervezett programra, ez pedig a lábmunka lesz. A lábmunka egyébként egy nagyon összetett dolog a teniszben, és sokan alábecsülik, azt gondolom, mert mindenki elsősorban arra szokott koncentrálni, hogy legyen egy jó tenyeresem, legyen egy jó fonákom, legyen egy bomba adogatásom, és akkor utána én már jó vagyok, onnantól kezdve meg vagyok, és képes leszek meccseket nyerni. Ami elképzelhető, hogy így is lesz, egy jó tenyeressel, jó fonákkal, jó adogatással már lehet mérkőzéseket nyerni, viszont hogyha hosszú távon gondolkozunk az eredményességben, akkor kelleni fog ezeknek az alapja. Ez igazából talán úgy lehet a legjobban elképzelni, mint hogyha egy ház építésre gondolunk, hogyha egy házat sem onnan kezdünk el építeni, hogy rögtön az első emeletet, és a másodikat, és a harmadikat kezdjük el, hanem azért van egy földszintje, és azt gondolom, hogy a teniszben is az ütéseknek úgymond az alapja, a földszintje, az a lábmunka. És hogyha van egy jó lábmunkád, akkor óriási pozitív változások fognak beállni a játékodba. Sokkal precízebben fogsz tudni játszani, helyesebb technikákat fogsz tudni alkalmazni, mert hogy ugye jobb távolságokat veszel fel, és ez az egyik ilyen sarkalatos pontja általában a játékosoknak, hogy nem találják meg a távolságokat. Ez sokszor oda vezethető vissza, hogy túlságosan koncentrálnak közben az ütés technikára, ami egyébként érthető, mert ugye nem egyszerű megvalósítani egy tenyerest vagy egy fonákot, például beszélhetnénk akár röptéről, vagy bármilyen más ütésre a teniszbe, hiszen nagyon összetett sportágról beszélünk, viszont Az egy dolog, hogy nem egyszerű megvalósítani, viszont hogyha még rossz távolságban is vagyunk, akkor kétszer olyan nehéz. Ezért is mondom azt, hogy az alapja a dolgoknak az, hogy jól helyezkedjünk, jól mozogjunk, és majd még a későbbiekben említeni fogok kicsit konkrétumokat is, hogy miként lehet ezt megtenni, de így kezdetben bevezetőnek ez a lényege, hogy meg kell értenünk és tudatosítani kell magunkba azt, hogy ez fogja megadni a jó helyezkedéseket és a jó pozíciókat. Hogyha jól mozgunk, sokkal nagyobb részét tudjuk lefedni a pályának, ami szintén nagy előny lehet, taktikailag is és technikailag is. A technikát említettem, például a találati pontjaink óriási számban megnőhetnek, illetve a találati pontjainknak a minősége növekedhet azzal, hogy korábban találjuk el a labdákat. Egy korai találattal elérhetjük azt, hogy lazábban tudjunk teniszezni. És ehhez is ugye az fog kelleni, hogy ott legyünk a labda mögött. Hogyha túl távol vagyunk, hogyha nincsen jó pozíciónk, akkor bárhogyan is erőlködünk, nem lesznek korai, laza találati pontjaink. És hogyha tényleg hosszú távon gondolkozunk a teniszben és a teniszes fejlődésben, akkor nem is nagyon lehet összehasonlítani, hogy milyen reális célokat érhetünk el, és mik lesznek a realitások gyakorlatilag azután, hogy folyamatosan mozgunk és folyamatosan figyelmet fektetünk a lábmunkára, mint hogyha csak és kizárólag a technikákkal foglalkoznánk. Amúgy azt gondolom, hogy egy idő után, hogyha csak a technikákra fókuszálunk, valamilyen szinten a lábmunka is azzal együtt fejlődni fog. Viszont érdemes plusz figyelmet fektetni arra, hogy a lábmunka jó legyen. Viszont, hogy ne csak az én gondolataimat halljátok, vannak olyan gondolatok, amiket összeszedtem a mai podcastre. Az egyik ilyen, Maria Kirilenko volt top 10-es VTL játékosnak a gondolata, és azt gondolom, hogy nagyon sokat elárul a lábmunkáról. Ő azt mondja, hogy minden a lábmunkájából indul ki. Ha folyamatosan hibákat vétesz, elképzelhető, hogy a lábmunkád nem elég jó, és nem tudsz mit kezdeni a különböző technikákkal. Ha gyorsan és precízen mozogsz a pályán, akkor nagyban tudod csökkenteni a hibáid számát. Szóval, ha rontasz, akkor mindig gondolkozz el a lábmunkán, mert egy hihetetlenül fontos része a tenisznek. És ez az utolsó mondat, amit idéztem Maria Kirilenkótól, hogy szóval, ha rontasz, akkor mindig gondolkozz el a lábmunkán, mert egy hihetetlenül fontos része a tenisznek. Szerintem ez az egyik legkiemelendőbb része ennek a gondolatsornak. És én is gyakran mondom ezt tanítványoknak, hogy nem mindig az ütésekben keressék a hibát. Hogyha gyakran látom, hogy egy ütés után, ami el lett rontva, mindig a játékosok elkezdik kicsit így a árnyék tenisszerűen javítani a technikájukat, hogy na vajon mit rontottak el, és elkezdik a csuklójukat kicsit jobban fölhúzni, vagy pedig a grippet egy kicsit máshogyan fogni, hogy na ez volt a baj, és hogy következőre ezt már ne így csinálják. Amiben elképzelhető, hogy van valamennyi igazság, de nagyon ritkán látom azt, hogy egy adott elrontott ütés után valaki elkezdi javítani a lábmunkáját. Na, hogy ezt így kellett volna, kicsit lejjebb kellett volna menni, egy picit jobban el kellett volna aprózni a lépéseket. Ilyenből keveset lehet látni, pedig az esetek nagy részében, főleg mondjuk amatőr szinten, innen kezdődnek a hibák, és innen gyökerezik igazából ki minden. Egyébként szerintem a jó lábmunkának nem feltétlen a gyorsaságról kell szólnia, hanem egy kicsit inkább a helyzet felismerésről és a helyezkedésről. Amellett, hogy persze ismernünk kell különböző lábmunka technikákat, és tényleg erről később egy picit részletesebben beszélni fogok, amellett, hogy ezeket ismerjük, ezeket úgy kell tudni használni, hogy ne úgy nézzünk ki a pályán, hogy sprintelgetünk egyik sarokból a másik sarokba, mert ez tényleg nem egy sprint versenyszám, hanem ez tenisz, és itt helyezkedni kell. Ezt nem is tudom máshogy kifejteni, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy ne össze-vissza futkossunk, hanem mindig próbáljunk meg egy olyan pozíciót fogni a pályán, ami a következő ütésünkhöz lesz előnyös. Ez most lehet, hogy így egy picit túlságosan összetettnek hangzik, de arról van szó, hogy fel kell ismernünk játékhelyzeteket, játék sablonokat, hogy valószínűleg mi fog történni. Ha megfigyelünk mondjuk profi játékosokat, nagyon kevés olyan alkalom van egy mérkőzés közben, hogy egy profi játékos a pálya mértani közepén, illetve az alapvonal közepén helyezkedjen el. Mindig valamelyik oldalra egy kicsit el vannak tolódva. Ez pontosan azért van, mert ők már készülnek egy ütéssel előre. Itt ugye a százalékteniszről lehetne hosszasabban beszélni, viszont ez most nem az a podcast adás, amiről a százalékteniszről szeretnék beszélni, de itt ugye a keresztből kereszt ütésekre lehet nagyon sokszor számítani, hogyha esetleg ütöttünk egy egyenes ütést, akkor utána egy kicsit nagyobb távot megtenni, és a pálya felezőhöz képest még egy kicsit a túloldalra átmozogni egy egyenes után, szóval nagyobb távolságot megtenni. Ez is egy olyan helyezkedési forma, ami így az alapokhoz tartozik. És ezt egyébként szerintem érdemes lehet megfigyelni profi mérkőzéseken. Hogyha úgy nézel innentől kezdve teniszmérkőzéseket, ha nem is egy teljes meccset, de mondjuk egy-egy részét a meccsnek, hogy nem csak a labdának a mozgását figyeled, hanem kizárólag egy játékosra helyezed a fókuszodat, és csak az ő mozgását és az ő technikáját próbálod meg megfigyelni. Észre fogod venni, hogy milyen sablonokat használ, hova mozog, rengeteg hasznos információt fogsz ebből lelni. És hogyha már profi teniszezőkről beszélünk, itt megemlíteném Steffi Graf nevét, aki egyébként 22-szeres Grand Slam győztes teniszező nő, és a következőt mondta a lábmunkáról. A tenyeresen volt az erősségem, és ez volt az ütés, amelyből több sebességet és erőt tudtam generálni. Megpróbáltam nehezíteni az ellenfeleimnek a dolgát, hogy megtalálják a fonákomat, úgyhogy keményen dolgoztam lábbal. Most gondolhattátok, hogy mondjuk a mondat elején, honnan hol lesz ebben az, hogy a lábmunkáról fog beszélni, hiszen a tenyeressel kezdtem el. De itt igazából az a lényeg ennek az egésznek, hogy a tenyeres, mint erősséget úgy tudta ő kiemelni, az ő állítása szerint, hogy megpróbálta a pálya nagy részét lefedni tenyeressel. Ez, hogyha manapság megnézzük a profi teniszt, bár mostában sajnos keveset láthattuk Rafael Nadalt, de helyette is vannak azért olyan játékosok, akik ezt a taktikát próbálják továbbvinni. Például Nadal képes volt lefedni a pálya, most ez sajnos nem egy hivatalos adat lesz, de körülbelül érzésem szerint 60-70%-át biztos tenyeressel. Szóval az ellenfelek tudták, hogy nem nagyon üthetik az ő tenyeresét, viszont nem nagyon tudták megtalálni az ő fonákját. És ez egy tök érdekes dolog, mert itt helyezkedésről beszélünk, intenzív lábmunkáról beszélünk, nagyon gyors első lépésekről beszélünk, mert ez is az egyik ilyen kulcsa a lábmunkáról, hogy a lábmunkának, hogy gyorsan tudjunk reagálni, és gyorsan tudjunk elindulni valamelyik oldalra, attól függően természetesen, hogy hova kapjuk a labdát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amellett, hogy mondjuk Rafael Nadal mekkora bajnok, mekkora küzdő és milyen jó mentalitása van, és persze nagyon jó technikája, az egyik fő eleme, ami kimagaslott a többiek közül, az a lábmunkája volt. És én szerintem te is, meg én is, meg a legtöbben a teniszpályán úgy lóghatunk ki a tömegből, hogyha elkezdünk nagyobb figyelmet szánni a lábmunkára. Ez egy nagyon jó hír a számodra, mert a lábmunka általában eléggé figyelmen kívül van hagyva, ezért, hogyha te erre elkezdesz nagyobb erőket fektetni, nagyon könnyedén kiemelkedhetsz a tömegből. Sőt, még egy jó hír, ehhez nem is feltétlenül lesz szükséged teniszpályára, mert ezt pályán kívül is lehet gyakorolni. Hosszú távon azért szerintem érdemes összehangolni a kettőt, szóval gyakorolni mondjuk sprinteket, indulásokat, különböző tenisspecifikus mozgásokat, gondolok itt sasszékra, keresztlépésekre. Ez a kettő egyébként egy olyan technika, ami a teniszpályán a legtöbbször használt. Nagyon keveset futnak a játékosok, hogyha ezt egyszer megfigyeled, nagyon érdekes lesz látni, hogy valóban milyen kevés olyan szituáció van, hogy a játékosok valóban futó mozgást használnak a legtöbbször. Oldalazások, keresztlépések és ezeknek kombinációjával megoldják a különböző ütéseket. Szóval a hosszú távon az lesz a legjobb, hogyha ezeket össze tudod hangolni, és mondjuk amit teniszpályán kívül gyakorolsz, sprinteket, indulásokat, rövid távokat, ezek tényleg olyan rövid távok, hogy ilyen első pár lépést meghúzom, és utána pedig már akár lehet lassulni. Szóval nem kell nagy dolgokra gondolni, mondjuk 10 métereket nagyon keményen végig sprintelni. Különböző indulásfajták, steppek után indulás, steppek után sasszéval indulás, steppek után keresztlépéssel indulás, ezek mind-mind nagyon sokat fognak segíteni, és ezután ezt mondjuk egy edzés helyzetbe átvinni. Megkéred az edződet, hogy indítson neked olyan labdákat, ahol neked először csak sasszival kell indulnod, de nagyon figyelsz arra, hogy az első lépést meghúzz egy picit, az első lépés legyen robbanékony. Utána olyan labdákat, ahol neked keresztlépéssel kell indulnod, szóval egy kicsit távolabb érkezik tőled. És ezeket megoldod egy keresztlépéssel, és mondjuk egy kiegészítő apró lépéssel a végén, hogy jó távolságot tudjál felvenni. És ezeknek az egyik legnagyobb előnye az lesz, hogy ha ezt nagy ismétlés számban tudod gyakorolni, ezeket a feladatokat, akkor egy idő után szépen beépülnek az izom memóriába, és már nem kell rajta gondolkoznod, például egy meccs helyzetben, hogy na erre a labdára hogyan kéne elindulni, vagy hogyha egy kicsit távolabb érkezik tőled, akkor azt hogyan fogod elérni. Egyébként egy kicsit kiegészítve az előző gondolataimat azzal, hogy ez nem jelenti, hogy nincsen futás a teniszpályán, vannak futások, de azt általában egy ilyen végső opciónak szokták hagyni a játékosok, úgyhogy meg kell próbálni ezeket minél tenisz specifikusabban gyakorolni. És így a podcast vége felé közeledve néhány tippet szeretnék még megemlíteni a lábmunkával kapcsolatban. Az egyik az a távolságbeállítással lesz kapcsolatos, mégpedig arról van szó, hogyha kapunk egy olyan labdát, ami nem kifejezetten gyorsan érkezik, szóval több időnk van. Ugye megpróbálunk gyorsan odaérni, amivel még nincs is baj, onnantól kezdődik a gond, hogyha belefutunk a labdába, akkor ugye nagyon közel leszünk, és onnantól nagyon nehéz lesz egy helyes mozdulatot végrehajtani. Ha már egyszer közel vagyunk a labdához, onnan távolodni az egy összetett dolog, az egy nehéz dolog, és nem is a legjobb szituáció, egy kényszerhelyzet gyakorlatilag. Viszont, hogyha ugye mondjuk meghúzzuk az első egy-két lépést, közeledünk a labdához, de megpróbálunk egy kicsit korábban fékezni, mint amit elsőre gondolnánk, kialakítunk egy olyan helyzetet, hogy egy picivel még nagyobb lesz a távolságunk, mint ami az ütéshez szükséges lenne, viszont mivel nem egy gyors labdáról beszélünk, még van lehetőségünk egy apró kis pozícionáló lépést tenni az ütés előtt. Ennek több előnye is van. Az egyik az, hogy ugye nem futottunk rá a labdára, és még tudunk közeledni a labda felé. Ez nem egy nagyon nehéz technika, hogy a végén még egy plusz lépést tegyünk hozzá. Csak észben kell tartani azt, hogy ne álljunk meg. Másik nagy előnye ennek az, hogy ezzel, hogy a végén még lépünk egyet, azzal lendületbe hozzuk a testünket, és könnyebben tudjuk a testsúlyáthelyezést megvalósítani. Egy másik tipp, bár most igaz, elkezdődött a benti szezon, úgyhogy szeles környezetek nem sokszor alakulnak ki, viszont ha újra kimegyünk és kinti teniszt játszunk, akkor gyakran előfordul, hogy egy olyan szituációban találjuk magunkat, hogy fúj a szél és elfújja a labdákat, nem tudunk nagyon jó távolságokat felvenni, és itt is lehet egy kicsit rámenni arra, hogy elaprózzuk a lépéseket, folyamatosan ott legyen a fejünkben az, hogy az utolsó pillanatban még lehet, hogy változtatnunk kell a helyezkedésünkön. És szerintem egyébként itt egy kicsit ilyen mentális oldalra is ki lehet térni, hogy egy szeles időben mentálisan kell először kezelni a szelet, elfogadni, hogy ezt nem tudod befolyásolni. És itt jön akkor az, hogy tényleg az lenne a javaslat, hogy az utolsó pillanatig próbálj meg mozogni lábbal, hogy a megfelelő távolságot be tud állítani, és mindig állj készen a korrekcióra, hogy az utolsó pillanatig benne van a pakliba, hogy szükséged lesz arra, hogy még egy plusz lépést tegyél, mert ugye bele-bele szól sajnos a szél ilyen szituációkban, de biztos vagyok benne, hogy ezt te is meg tudod oldani, csak ezeket a lábmunka technikákat érdemes folyamatosra venni. És ezen kívül van még egy tippem, hogyha úgy érzed, nem vagy elég dinamikus aznap, akkor csinálj pár feladatot pontok között. Szóval előfordulhat az is, hogy te mondjuk összességében azt mondhatod magadról, hogy egész jó lábmunkád van, viszont akad egy nap, amikor egyszerűen nem visznek a lábak. Ilyenkor érdemes lehet csinálni néhány gyors indulás pontok között. Itt például egy olyan indulásra gondolok, most ma már Rafael Nadal neve egyszer felmerült, biztos láttad már, amikor sorsolás van a hálónál, és mondjuk Rafael Nadal az egyik játékos, megtörténik a sorsolás, ugye feldobják a pénzérmét, és aztán utána ő hátra megy az alapvonalra, de nem akárhogy, csinál egy steppet, és majdnem, hogy egy ilyen sprintszerű mozgást lenyomva hátra megy az alapvonalra. Hasonlóra gondolok én is ilyenkor, meg kell próbálni pontok között, igaz, hogy egy kicsit fárasztod vele magadat, de akkor is hosszú távon kifizetődik, megcsinálni egy-egy gyors indulást, és egy kicsit rávenni magadat, hogy gyerünk, kelj fel testem, és próbálj meg egy picit alkalmazkodni a mai körülményekhez. Ez amúgy elsősorban a bemelegítésnél már, hogyha a bemelegítésnél ilyenekre figyelsz, kevesebb eséllyel fog ez megvalósulni mérkőzésen, de ha megvalósul, akkor viszont a pontok közötti idő tökéletes arra, hogy ezeket gyakorold. Figyelj rá, hogy az első 2-3 lépésed legyen nagyon dinamikus. És tényleg ez energiavesztességgel jár, viszont ki fog fizetődni. Miután viszont megtaláltad azt a dinamikát, amit kerestél, azután érdemes befejezni ezt így a pontok között, mert túl sok plusz energiát égethetsz el vele, ami valószínűleg hiányozni fog azért a végén. Szóval ezeket a tippeket szerettem volna megosztani veled a mai podcast adásban. Remélem, hogy tetszett és hasznosítani fogod ezeket a tanácsokat mérkőzés helyzetben, és egyre eredményesebben fogsz tudni teniszezni. Az eredményességedet még tudod úgy is növelni, hogyha feliratkozol az ingyenes vasárnapi tenisztippek hírlevélre, ami minden vasárnap 17:00-kor érkezni fog a posta fiókodban. Ha esetleg mégse tetszenének ezek a levelek, akkor bármikor leiratkozhatsz, szóval semmi vesztenivalód nincs, nem fogom szemetelni a postaládádat. Hogyha tetszik ez a lehetőség, akkor erre is elhelyeztem a linket a leírásban. Köszönöm szépen, hogy végighallgattad a mai epizódot, találkozunk hamarosan. Sziasztok!